Kedves hallgatóink, a következő percekben Dékány Sixtus Árpád Emeritus Zirci apát tanítását hallhatják, melyet Szent Margit ünnepére mondott a Veszprémi Árpádházi Szent Margit templomban.
Krisztusban, kedves testvéreim! Majd kicsit az álhatatosságról kellene gondolkodnunk közösen. Ehhez szeretnék majd egy kis segítséget nyújtani nektek. Először is, mi az álhatatosság? Persze, könnyen tudunk erre válaszolni, értelmező kézi szótár és a saját tapasztalatunk, elképzelésünk alapján. Sokan azt gondolják, hogy az álhatatosság az valamiféle vas akaratból fakadó emberi magatartás, következetesség valamiben, valamiért, valakihez, valamilyen célból. És hát ilyen módszereket, vagy ehhez igazodó módszereket is választanak maguknak, hogy ebben a sajátos felfogású álhatatosságban teljesíteni tudjanak, vagy meg tudjanak felelni. De hát van egy elszomorító hírem, ami egyúttal örömhír is, hogy rossz az irány, akik így gondolkodnak. Ugyanis az álhatatosság az valójában egy fölismert szeretetnek, egy fölismert személyes szeretetnek a valóságát, vagy valóságának folyamányaként átrendeződik az embernek a gondolkodás módja, az értékrendje. Jézus Krisztus álhatatosságát, ha megnézzük, és fölidézünk egy-két nagyon sarkalatos szituációt, gondoljunk a 40 napi pusztai böjtjére, ami után megkísérte őt a sátán, ugye, a föld összes kincsét, hatalmát megígéri neki, ha ezt meg azt megteszi számára, a köveket kenyérré változtatja, vagy éppen leveti magát a templom párkányáról. Mi az, ami Jézus számára az álhatatosságot biztosította? Elsősorban az a szeretet, amely az Atya lényege, amelyből ő származik, amelyhez ő tartozik, amelyet ő teljes mértékig hordoz és megjelenít a világban. És ezt nem tudja felülírni semmilyen ígéret. Aztán ott van például, ugrunk egy nagyot szenvedés történetben, az olajfák hegyén Jézusnak a vérrel verejtékezése. Mennyire elbizonytalanító lehetett emberi szempontból a számára, amikor látta, hogy a saját tanítványai, azok elalusznak, ellustulnak, hát egy vacsora után biztosan egy kicsit, hogy mondjam, kiment a fejükből a vér, és hát neki egyedül kellett szembenéznie azzal, ami rá vár. Nem kapott a saját tanítványaitól sem semmilyen szolidaritást, támogatást. És hogy fogalmaz? Atyám, legyen meg, ahogyan te szeretnéd, ahogy te akarod. Múljék el tőlem ez a kehely, de ne úgy, ahogy én szeretném, hanem úgy, ahogy te gondolod. Itt is megfogalmazódik egészen megdöbbentően, hogy miből származik az álhatatosság. Az, ami nem csak egyszerűen egy emberi erény, hanem sokkal több annál. Istenhez visz közelebb, sőt, Isten a mennyei Atya számára méltóvá tesz bennünket. De ez nem más, mint felismerése az Atya szeretetének, és teljes, vagy mondjuk inkább így mi emberek, földi halandók, csetlő-botló emberek, minél teljesebb befogadása ennek az atyai szeretetnek. Ez a forrása az álhatatosságnak. Nézzetek meg, hogy a személyes életetekben milyen sokat számított, amikor másoknak a kitartásban megnyilvánuló jó példáját láttátok. Gondoljatok szüleitekre, nagyszüleitekre. Gondoljatok arra, hogy a háború borzalmai, vagy éppen az azt követő ideológiai terror, amely uralta ezt az országot, ezt a társadalmat, mégsem keseredtek el, vagy legalábbis a többség nem. Mégsem dobták be a törölközőt. És minél inkább kikopik a világból az Isten szeretetének a fölismerése, a mennyei atya személyes üdvözítő szándékának a fölismerése, annál kevésbé jelenik meg az álhatatosság. Milyen sokan váltogatják a munkahelyet. Ez se jó, az se jó. Hát már amikor lehet. Aztán milyen sokan váltogatják, bocsánat a kifejezésért, a társukat, a házastársukat. Akár a házasság előtti időszakban, akár az azt követő időszakban. Aztán nézzük meg, hogy a társadalomnak a meghatározó, mondjuk így szereplői, hogyan változtatják a véleményüket, az elgondolásaikat, a terveiket, a szándékaikat, amelyel állítólag használni akarnak a többieknek, akiknek bizalmát el akarják nyerni. Hova tovább? Nincs álhatatosság. Valahogy úgy alakul az ember élete az Isten szeretete nélkül, annak fölismerése nélkül, mint ahogy most a szél fújja a faleveleket és mindenfajta mozdítható eszközt és dolgot itt a környezetünkben. Jézus Krisztus álhatatossága nem teljesítmény, hanem egy fölismert és elfogadott állapotból fakadó erő, amely nem csak egyszerűen az ő sajátos szerepét, küldetését teszi biztossá, meghatározóvá, sziklaszilárdá, hanem ennek kihatása van egyetemes módon. Az Isten nélküli ember az valahogy szárnyaszegett marad. Nem tud igazán ember sem lenni. Valahogy ez olyan, mint amikor egy gyermek megtagadja a saját szüleit, akiknek életét köszönheti. Ma délután, amikor jöttem be az érseki hivatalba, hívott valaki, régi, mondjuk így harcostárs, egy édesanyja, aki 10 éve nem hallott a lányáról, az egyikről, a másik az ott van mellette. 10 éve nem hallott az anyjáról semmit, az anya a gyermekéről semmit, mert az anyjáról a gyermek megfeledkezett. Milyen érdekes, hogy valahogy az emberi világ megfeledkezik arról az Istenről, akinek mindent köszönhet. Egy édesanyáról megfeledkezni, hát az sem egy szép dolog, annak nem lehet mindent köszönni, csak sok mindent. És hát persze az álhatatosság nélküli ember, az persze nem tud igazán tájékozódni sem. A falevél, amelyet fúj a szél, az valahol landol, valahol majd elakad, aztán elenyészik. Az álhatatosság fölismerése, pontosabban megtapasztalása, ahogy mondottam, abból a fölismerésből származik, hogy Isten mindennél többre becsül minket, engem, téged, a többieket. És a mai szentünk, Remete Szent Antal, de a holnapi szentünk, Szent Margit is, azáltal tudtak sugárzó egyéniséggé válni, hogy fölismerték ezt a mennyei kincset, és mindent félretettek érte és miatta. Nem azért tudtak lemondani a szerzetesek, sem Szent Margit, sem Szent Antal apát világi dolgokról, mert ők olyan kemények voltak, olyan elszántak voltak. Ők nem a sportember szellemiségét birtokolták, hogy a cél érdekében álhatatosan megmaradnak az úton, és a cél érdekében minden mást félretesznek. Hanem ők rátaláltak arra, ami a legfontosabb. A sivatagi atyáknak az életvitelét azt úgy nevezi a szeretesi lelkülségi irodalom, hogy vita angelica, az angyali élet. Amikor az Isten világában, az Isten személyes életében résztvevő vagyok, és ez elég. Voltak egészen extrém szeretesi műfajok is, a stilliták, azok, akik egy oszlopon töltötték az életük jelentős részét. Egy kő oszlopon, vagy egy kő kiemelkedésen, azon a 1-2 négyzetméteren. Most ne menjünk bele a részletekbe, de olyan lehetetlennek és olyan fantasztikusnak tűnik. Valóban fantasztikus az, amikor az ember képes minden, de mindent félretenni a fölismert kincs érdekében, vagy az elfogadott érték érdekében. És az álhatatosságnak a szükségessége az számotokra is világos. Hiszen házasságban gyermeket nevelve, álhatatosság nélkül nem sokra mennénk. Sőt, szétesne a család, szétesne a ránk bízott élet és a saját életünk is. Amikor Szent Benedek atyánk reguláját megírja a 6. században, akkor fölhívja a figyelmet arra, hogy az olyan csak szerzetesnek, aki valóban Krisztust akarja követni. És az ebben való álhatatosságát a jelöltnek ki kell próbálni. Ezért van a novícius év, az újonc év, vagy az újonc időszak, inkább úgy mondom, mert valószínűleg abban az időben ez hosszabb idő volt, nem csak egy év. Valóban Istent szereti-e? Ezt kell tisztázni legelső sorban. Különben ezt az életvitelt csak szerepjátékként játszhatja el, aminek sok értelme nincs. Legfeljebb ő maga élvezi, a szeretes közösség pedig hordozza ennek minden nyűgét és baját. És amikor a szeretes ruhát feladják a jelöltre, akkor azt mondja az előjáró, akár női, akár férfi előjáró, hogy Isten, aki megkezdte benned a jót, tegye azt teljessé benned Jézus Krisztus napjára. Amikor Jézus Krisztussal személyesen találkozó valóban, az Isten dicsőségében. Látjátok azt a megfogalmazást, a szertartás megfogalmazását is? Hogy az álhatatosság forrása Isten maga. Az ő személyes valósága, az ő személyes szeretete. És ennek befogadása és elfogadása, ez a lényeg, ezt kell tisztázni. Valóban Istent szereti-e? Előjárói időszakomban volt nem egy és nem két olyan érdeklődő, sőt, volt olyan, aki novícius is akart lenni, már ott volt, hogy majdnem. És reklamált nekem, hogy hát neki kéne ez, kéne az, neki nincsen számítógépe saját, és így tovább, és így tovább, mert a mai világban ez már nélkülözhetetlen. És akkor ugye, hát én megkérdeztem tőle, hogy mi végre jöttél ide? Ahogy annak idején Szent Bernáttal is megkérdezték, hogy Bernardus, hát quid venisti, mi végre jöttél? Ki neked a fontos? Mi neked a fontos? Az álhatatosságunkat nem teljesítményként kell fölfogni. Az álhatatosságnak a forrása maga az Isten. De hogyan látszik meg rajtunk, hogy álhatatosak vagyunk-e? Ugye hallottuk az evangéliumban a gazdag ifjú esetét Jézussal. És hát a 10 parancsolatot felsorolja neki a mester, ő pedig frappánsan válaszol, ezt én mind megtartottam, ez eddig mind rendben volt. És érdekes, talán nem is gondoljuk, de bizony a 10 parancsolat az álhatatosságunknak a lényegét fogalmazza meg. Mert mi az első? Az Isten szeretet. És abból fakadnak konkrét feladatok. Szeresd apádat és anyádat. Ne ölj, vagyis ne légy életellenes. Ne paráználkodj. Ne légy olyan értelemben önző, hogy a saját örömödet hajhászod. Nem csak a testi paráznaságról van itt szó, sokan csak erre gondolnak. Lehet valaki parázna a pennibe is, amikor félrelöki a másikat a pénztártól, mert ő siet. És egy önző emberi magatartás, hogy az autóvezetés közben is láthatunk ilyen példákat, a büntető fékezések például, klasszikus téma minden nap. A 10 parancsolat minden egyike az álhatatosság alapvető föltételeit határozza meg. Ha megtartod, rendben van, de nem elég csak kipipálni őket, hogy ezt is megcsináltam, azt is megcsináltam, ezt is megtartottam, azt is megtartottam, hanem a lényedből, a létedből sugározzék, fakadjon az álhatatosságnak a szelleme. Azt mondja Jézus, add el mindenet, amit van, és oszd szét a szegények között. Vagyis önmagad létét közd az Istenhez, csak és kizárólag hozzá. Ez egy nagy döntés. Az igazán álhatatos ember ezt nem tudja elkerülni. Sok döntés van az életünkben, ami sajnos elkerülhetetlen. De a személyes üdvösségünk szempontjából ez a leglényegesebb döntés. Karácsonykor olvastam föl többször több gyermek csoportnak, nemzedéknek a következő kis történetet. Lehet, hogy valaki ismeri is. Most ismét megosztom ezt veletek. Az erdőben járt egy ember. Útközben látott egy rókát, aki elvesztette a lábait. Csodálkozott, hogyan is tudott életben maradni ez az állat. Akkor megpillantott egy tigrist, egy széttépett vaddal. A tigris már jól telehette magát, és a maradékot a rókának hagyta. A következő nap Isten a rókát újra csak a tigris segítségével táplálta. Az ember elámult. Milyen nagy az Isten jósága, és azt mondta magában. Én sem teszek mást, kipihennem magam egy sarokban, és egészen az Úrra bízom magam, és ő majd ellát mindazzal, amire szükségem van. Így is tett jó pár napon át, de nem történt semmi. A szegény fickót már a halál kerülgette, amikor egy hangot hallott. Ide figyelj te, ott azon a téves úton. Nyisd meg a szemedet az igazság előtt. Kövesd a tigris példáját, és ne legyen tovább példaképed a nyomorék róka. Az utcán találkoztam egy fagyoskodó kislánnyal, aki vékony ruhájában didergett, reménytelenül, hogy valami meleg ételhez juthasson. Dühös lettem, és azt mondtam Istennek, hogyan engedheted meg ezt? Miért nem teszel semmit ez ellen? Egy ideig Isten nem szólt semmit. Éjszaka azonban egyszer csak ezt felelte, igenis tettem ellene valamit, megteremtettelek téged. Testvéreim, az álhatatosság Isten részéről egyértelmű. Minden körülmények között, még a legkiszolgáltatottabb szituációban is megoldja a mi holnapunkat. De az ő álhatatossága a mi álhatatosságunkat is megkívánja. Ha ő fölismerte, pontosabban vállalta, hogy teremtő atyánk, akkor erre csak egyetlen jó válasz van, mi pedig szeretnénk az ő hálás teremtményei lenni. Ez egy sajátos egybeolvadás tulajdonképpen. Az igazi keresztény, akár szentbenedek regulája szerinti életformában, akár a laikus, civil életben, akár melyik történelmi időszakban, csak így tud igazán boldog lenni, igazán teljes értékű hívő ember maradni. És legyen meg bennünk a bölcs fölismerő képesség. Jézus Krisztus is válaszút elé került, akár a pusztai böjtölése utáni megkísértésekkor, akár a keresztre feszítése kapcsán a testi, lelki szenvedések kísértései közepette. De mindig az őt álhatatosan szerető és támogató mennyei atya mellett döntött. Olyan sok késztetést kapunk arra, hogy másképp gondolkodjunk világról, emberről, jövőről, környezetről, munkáról, családról. A Teremtő Isten elgondolása az az igazán jó, az a tökéletes. Nem azért érdemes kitartani az Isten mellett, mert valami jutalom lesz a részünk, hanem azért, mert teljes értékű emberekké válhatunk már itt a Földön, és még teljesebbé válhatunk nyilván az Atya dicsőségében. És hát természetesen a felismerő képességünk, hogy mit kell tennünk és hogyan kell tennünk, az mindig az Isten cselekvéseiből kiindulva alakuljon. Ő hogyan cselekedett értünk a történelem folyamán? Megteremtettelek téged. Milyen fantasztikus motiváció az, hogy Isten társként tekint ránk, nem csak így darabra, hanem velünk együtt akar egy sajátos, szép és mennyei országot építeni. Számít ránk. Van feladatunk. Még egy utolsó gondolatot szeretnék veletek megosztani. Ahogy mondottam, Jézus Krisztusnak keresztül is világos számunkra, de egyébként az ószövetségi kinyilatkoztatásban is elég egyértelmű, hogy Isten a választott néppel együtt akar valamit véghez vinni itt a Földön. Nem rájuk erőlteti elképzelését, hanem megismerteti velük az ő személyes álhatatosságát. És érzékelteti Izrael népével, hogy szüksége van rá. Ez az igazi méltósága a keresztény embernek is. Kiválasztott és meghívott vagy. Ez egy jelentős motiváció az álhatatosságunkhoz. Nem csak egyszerűen csatlakoznunk kell, nem csak egyszerűen igazodnunk kell, hanem meghívott és választott vagy. Egy szerzetesnek, egy papnak, egy hétköznapi keresztény embernek a hivatása az tulajdonképpen nem más, mint ez. Rádöbbenni, fölismerni meghívottságomat és egyúttal küldetésemet. Egy rendi előjáró, ez egy ismerős történet, a papi körökben egészen biztos, meglátogatja a misszionáriusát valahol Ázsiában, megismeri a benszülöttek életét, kis falvakat, egyszerű templomokat, lenyűgözi a helybéliek kedvessége, nem is okoskodik különösebben az előjáró, csak tapasztalatot akar szerezni, és amikor betér a misszionárius testvére, rendtársa hajlékába, akkor ott érdekes módon nem Madonna képet, vagy apostolok, szentek ábrázolásait látja, hanem egy nagy képen egy szamarat. És egy kicsit megbotránkozik, hogy milyen lelkület ez, hogy a szobájában nincsen semmi szent dolog, miközben szent szolgálatot végez. Jézus Krisztus apostolaként az evangéliumot hirdeti, műveli az egyszerű emberek körében, és megkérdezi nyilván, mint előjáró, hogy hogy szamár van a szobádban, a falon megföstve. És azt mondja a misszionárius, az Úr Jézusnak is szamárra volt szüksége, hogy bevonuljon Jeruzsálembe. És ez nekem azt üzeni, mondja a misszionárius, olyan Böjte Csabás, egyszerű józan paraszti ésszel fogalmazta. Ebben nekem az jön le, hogy Istennek szüksége van rám. Nem a szamárság, mint állapot, ugye, ami fontos neki, hanem az a helyzet, amelyben a szamár szerepet vállal, és az a szerep, amelyet a szamár betöltött Jézus Krisztus üdvözítő tevékenységében. Szüksége van rám. Ez a mi álhatatosságunknak egy óriási lendítő ereje. Semmilyen szerzetes, semmilyen keresztény ember nem tud kitartani hitében, hivatásában, küldetésében, ha nem így gondolkodik önmagáról, saját hovatartozásáról, saját szerepéről. Akkor mindig keserű lesz, kiábrándult, frusztrált, savanyú, agresszív. Szent Margit életében is volt erre bőven példa, hogy a rendtársai azok azért rendesen, hogy is mondjam, agresszívan félretolták, de később időkben is volt erre példa, a mai napig van erre példa. Istennek szüksége van rám, és ez óriási módon megkönnyíti az álhatatosságunkat. Császárok korában a vértanúk, akik nem voltak szerzetesek okvetlenül, nem voltak, hogy is mondjam, csak és kizárólag kiemelkedő egyházi személyiségek, apostolok vagy püspökök, egyszerű hétköznapi keresztények, nem tudták volna elviselni azokat a borzalmas kínokat, lelki és testi kínokat, amelyeket műveltek velük. Istennek szüksége van rám, ő tudja, hogy hogyan. Jézus Krisztus tudta, hogy az atyának szüksége van rá, ezért bátrabban, vagy ha tetszik, elszántabban tudott szembenézni mindazzal, ami rá várt. Mert testvéreim, ahogy Ferenc pápa is fogalmazott egy alkalommal, a kereszténységünk az nem egy karnevál. Az nem egy örömteli, hogy is mondjam, kellemes létforma, de értékes. És ami értékes, azért be kell küzdeni. Mire az érték nyilvánvalóvá válik, ahhoz idő kell. Na de ha úgy állok a próbatételek elé, vagy azokkal szemben, hogy nem ellenük küzdök, hanem egyszerűen Isten személyes szeretete, kapcsolata, szükségessége számomra egy fölismert és elfogadott állapot, akkor ezt könnyen el tudom fogadni, ezeket a próbatételeket, olykor veszteségeket. És nem hős leszek, hanem egy Istennel egyesült személy, aki valóban eléri a vita angelikát, az isteni életet, az angyali életet. És maga az út is, amely oda vezet, egy permanens, egy folyamatos öröm és siker élményt ad számunkra. Amely persze Isten személyéből fakadó siker és öröm. Amen.
Az elmúlt percekben Dékány Szixtus Árpád, Emeritus Zirci apát elmélkedését hallhatták Szent Margit ünnepére.
A Triduum harmadik része 17 óra 30 perctől kerül adásba.